Könyv régi.
Új.
Olvasmányos.
Tudományos.
Színes.
Egyszerű.
Érdekes.
Unalmas.
Megvehető.
Drága.
Butit.
Nem, tanulságos.
Ritkaság.
Érték.
Olvassuk magunkban.
Itt és most fennhangon.
Hangos könyv. Fekete J. József műsora.
Az olvasás írás végén nem több betűnek, hanem több életnek kell lennie. Temesi Ferenc gondolatával kezdjük a hangos könyv mai adását. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fekete J. József vagyok, az adás szerkesztője, a műsor hangtechnikusa pedig Hám Károly. Mai műsorunkat teljes egészében a prózának szenteltük. Elhangzik majd benne Szombati Bálint kritikája Béla Duráncinak a Farkas Béláról készített monográfiájáról, Lovas Ildikó novellája, valamint egy tépelődés Végel Lászlónak a Peremvidéki Élet című esszékötetéről. Több élet marad-e a műsor elhangzását követően? Valóban nem tudom, ám remélem kellemes 3/4 órát töltünk a szó parazsa mellett, a hangos könyv mai vajdasági kiadásában. Végel László Peremvidéki Élet cím alá sorolt esszéi 7 évvel azután jelentek meg magyarul, hogy előbb szerbül, már a sajtóban, majd kötetben napvilágot láttak. Bizonyítván, hogy jelentős a fázis eltolódás a vajdasági magyar könyvkiadás és a jelen, akár irodalmi valósága között. A 7 évnyi késés maguknak a szövegeknek nem vált kárukra. A honi nem irodalmi tárgyú esszéírás élvonalába, hanem legelőbbre tartoznak, és a szembenéző gondolkodás tárgyiasult példáiként üdvözlendők. Végel László Peremvidéki Élet című esszékötetét a Fórum könyvkiadó jelentette meg 2000-ben. 20 esztendeje, hogy meghalt Josip Broz Tito. Magas politikai körökben, ha valamire megoldást kellene találni, még ma is beválik az ő államvezetésének folyamányaira hivatkozni, hogy elmismásolódjék a tornyosuló gondok legtöbbje. Elég az általa felvett kölcsönökre, a szocialista nomenklatúra egyed uralmára hivatkozni, és a nép már is elfelejti, hogy a minden gondnak okozója már 2 évtizede a Virágház állandó lakója. Hogy már vagy 12 év eltelt a virágzó svájci életszínvonalra tett ígérgetésektől is, meg arról, hogy otthon üres a hűtő, ha még azt is sikerült megőrizni, nem kellett eladni, hogy árából tejre, kenyérre fussa. Sőt, a nép azt is hajlamos elfelejteni, hogy vezére a legutóbbi évtizedben egy sor háborút elveszített, hogy saját gyerekei téves csatatéren estek el. Elég csak meglobogtatni a nacionalizmus kötfájtlát, és már is beazonosítható a mindenkori vétkes, már is lehet tömeggyűléseket szervezni, fegyvert követelni. Az anyák ismét kezdhetik kiimádkozni fiaikat a laktanyákból, a parancsosztók pedig egy időre biztosították maguknak családi otthonukban a puha párnát és a meleg takarót. 68 gyermekei megszelídültek. Mintha megállt volna az idő, vagy mintha lassított film peregne szemünk előtt a katasztrófát megelőző pillanatban. Mintha nem is éltünk volna, írja esszékötetében Végel László, és ezzel a mondatával nem csak arra a légüres térre utal, ami az utóbbi 20 esztendő megvalósítatlan lehetőségeinek helyét tölti ki, nem csupán egy nemzedék lyukas mogyoróként csörgő sorsát foglalja össze, hanem sokkal szélesebb horizontra tesz utalást. arra, hogy versengő gyorsulással törlődnek el a vajdaság közép-kelet-európai hagyományai, azoknak a polgári tradícióknak a tárgyi és szellemi emlékei, amelyeknek létrehozásában a nemzeti kisebbségekké szakadt egykori sokszínűségnek volt kiemelt szerepe. A polaritás elméletének értelmében, ha valami pozitív eltűnik, helyét valami negatív veszi át. Esetünkben a közép-kelet-európaiasság hagyományainak helyébe a Balkán élő viszonyai léptek. Borzongató, hogy az elmúlt két évtized megpróbáltatásait elviselő, nyáj ösztönre hagyatkozó türelem a balkáni sokszínű gazdagságból is csak azt volt képes importálni, ami leginkább kárára van. A megváltozott viszonyok közepette megváltozott a beszéd nyelve és a párbeszéd módja is. A kulturális tradíciókat őrzők, a közepettük felnevelkedettek nem értik az új, számukra amorális értékrendszert bálványozók megszólalását, a más hagyományúak pedig emezekét, így folytonosan elbeszélnek egymás mellett. Lassacskán nem is lesz értelme a beszédnek. A peremvidéki embert többféle anyagból gyúrták. Sehova nem tartozik teljesen, de sokfelé kötődik. Többet lát, de mégis mindennek a szélén marad. Sorszerűen eklektikus, polifónikus, és ezért soha sehol nem értik meg pontosan, mit mond. Aztán csendben és észrevétlenül mindenből kihullik. Olvashatjuk Végel egyik esszéjében a peremvidéki élet hősének leírását. Különös, hogy az esszének, még inkább, hogy az esszékötetnek a hőséről beszélhetünk, pedig ez természetes, ennek a műfajnak akár jelölten, akár jelöletlenül mindig a szerző a hőse. Végel esszéinek a hőse, miként az értelmiségi hősök szinte mindegyike, nem cselekvő, hanem vallomástevő tanú, akinek a közlését, beszámolóját az erkölcsi és eszmei vezérelvek helyett, illetve azokat háttérben hagyva, a tárgyilagosságnak kell vezérelnie, illetve feleslegesen ácsorgó őr marad. Aki a veszélyeztetettség és a talajtalanság mesdjéjén szemlélődik és monologizál, közben tudja, kisebbségi purparléra a határ egyik oldalán se számíthat. Az esszék tanúságtevője igyekszik a tárgyilagosságra szorítkozni, de hősüket mégis morális erők kormányozzák. A szövegek leginkább a közvetlen megszólalás partitúrájára hangszereltek, és a következőkhöz hasonló bekezdéseket nagyon lehet szeretni, ugyanis nem csupán az erkölcsi felháborodás, hanem a szépírói tapasztalat is átüt rajtuk. Idézem. Azok, akik nappal másokat gyávasággal vádolnak, mert nem mennek abba a háborúba, amelybe ők sem mennek, puha párnára hajtják a fejüket, testüket meleg takaróba bugyolálják a kora őszi éjjeleken, és a dicsőségről álmodnak. Ha a nap ezt megtűri, akkor ne keljen fel többet. A társadalmi kórkép megrajzolásához Végel számára elegendő a múlt néhány mondatos idézése. Akkoriban még nem húzták le a redőnyöket az ablakokra, bármikor lehetett utazni útlevéllel, a posta működött, a telefonkagylót felemelték, a csengetésre azonnal ajtót nyitottak, a fiatalok otthon aludtak. Az akkoriban még meghatározásból világossá lesz, hogy ma már nem. Az esszé, az ilyen, az ellentétekben együtt rezonáló helyeken a vers szó takarékosságával építkezik, és folyton kicsúcsosodik belőle a polaritás elve. a múlt nélküliség tapasztalatához a jövőtlenség bizonyságát kapcsolja, a totalitarizmus színét és fonákját a képimádókkal és a képrombolókkal hozza metaforikus kapcsolatba, a saját komiszár apjukat felfaló gyermekek mellett a szövegekben feltűnnek a gyerekeik ellen háborút indító apák, a fegyverért kiáltó fiúk és a háború megszüntét követelő anyák, mind-mind egy tudathasadásos és emlékezetkihagyásos társadalom történetének bábszereplői, akik éppen benépesítik vagy kiszorulnak a peremvidéki alig létbesüllyedt újvidék közismert polgári hagyományaiból kivetkezett helyszíneit. Mi vár ránk? Kérdezi Végel, és válaszol is. A süppedő talaj, a kötképek, a szorongató félelem, a kívülállás, az outsider monológ, az örökké töprengő vallomás, és egy megválaszolhatatlan kérdés. Lehet-e remény nélkül is boldogan élni? A kiszolgáltatottság érzése mindinkább a végérzet melankóliájává alakult át. Végen László Peremvidéki élet cím alá sorolt esszéi 7 évvel azután jelentek meg magyarul, hogy előbb szerbül már a sajtóban, majd kötetben napvilágot láttak, bizonyítván, hogy jelentős a fázis eltolódás, a vajdasági magyar könyvkiadás és a jelen, akár irodalmi valósága között. A 7 évnyi késés maguknak a szövegeknek nem vált kárukra. A honi nem irodalmi tárgyú esszéírás élvonalába, hanem legelőbbre tartoznak, és a szembenéző gondolkodás tárgyasult példáiként üdvözlendők. Amennyiben javasolhatom, ajánlatos egy korábbi Végel könyvvel, a Nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a Pikareszk regénybe című beszéllyel együtt olvasni, úgy még teljesebb élményt nyújt.
Ahogy ott feküdtem a folyópartján május 1-én, tetszett, ahogy a folyópartiak meséltek, különösen a porondokról. Ebben a szóban minden benne. Érted? A színek és lélegzet elállító csodavárás, a vadállatok szaga órodat facsarja, beleragad a vattacukorba. És homok, por, apró kavics, és abból képződött zátony, homok vagy kavics zátony.
Mi vagyunk a porondon. Lovas Ildikó szabadkai író novellája. Lovas Ildikó két elbeszélés kötet és egy regény szerzője. Szövegei gyakrabban köszönnek vissza magyarországi folyóiratokból, mint itthoniakból, és egyébként ő szerkeszti a Szabadkai Üzenet című folyóiratot. Mi vagyunk a Porondon című szövegét Szlákó Angela olvassa fel.
A vizekhez nincs különösebb közöm, ezt rögtön megmondom. A homokhoz van, meg a humuszhoz. Akác és bodza illatú humuszhoz, fekete síkos anyaghoz. Ami hozzátapad a tenyeremhez, beleszemcsésedik. De ez így nem egészen igaz, hisz a szürke, érdes dunai homokot jól ismerem. Ahhoz közöm is van, az illatához. Tán láttam is Bezdánnál, ha ott folyik a Duna. Kirándultunk és halászlét ettünk, és megnéztük azt a hatalmas emlékművet egy nő feltartott karral. Nem? Fájdalmában is győztes asszony, hatalmas teste alatt a magyar partizán brigád katonái. Vagy te másként emlékszel? Mindegy is, mindegy. Most nem akarok a részletekkel bíbelődni, mert nincs különösebb közöm a vizekhez, hát nem dolgozhatom ki a részleteket, csak átfuthatok néhány emléken, egyébként tán póznak tűnhetne. És azt nem tűrhetem. Sok mindenben ügyetlen vagyok, felültethetnek, átvághatnak, becsaphatnak, érted? De a pózolás minden formáját, a legrejtettebbet is felismerem. Egyszer megpróbáltam a Tiszáról írni. Már el is felejtettem, de mostanában valaki felolvasta, és nagyon megdöbbentett, hogy mennyire nem volt közöm semmihez abban a szövegben. Ügyetlenül bolyongtam a mondatokban, leírtam, hogy milyen szürke a téli víz, hogyan korhadnak a csónakok, tekerednek a láncok, törnek a fágak. Éppen olyan télen a folyópart, amilyennek leírtam, és mégis póznak éreztem, ahogy ennyi év után újra hallottam a szöveget, mert nem lehet olyasmiről írni, ami nem a miénk, a sajátunk. Nem lehet bármely élményt megírni akkor se, ha fontos. Csak amihez belső közünk van, arról lehet írni. Persze, ez csak lassan derül ki, ha egyáltalán. Az is előfordulhat, hogy ez egészen másként van, és mindenről lehet írni annak, aki tud. Én minden esetre úgy hiszem, a vizekhez nincs különösebb közöm, a homokhoz igen, és a humuszhoz, arról írhatok részleteket. A vizekről nem, csak belekaphatok, itt-ott megérinthetem, csak így lehet közöm a mondataimhoz. Különben idegenszerűvé alakulnának. Pózzá. Vagy te nem így gondolod? Egyszer átúztam a Tiszát, 12 éve augusztusban. Bánátba úsztunk, mert ott dinnyeföldek vannak, vagy voltak, nem tudom már. Jött egy hajó, uszály, vontató, kiabált a kapitány, meg nevetett. Nem kellett izgulni, mégis furcsa volt. Kiszolgáltatottnak éreztem magam a folyó közepén. Kicsit félrehúztam a szám, amennyire lehetett, mert a hajó nagy hullámokat vetett. Akkor holnap megyek Szabadkára, erre gondoltam, míg az agyagos bánáti parton a lábujjaimra ragadt homokot néztem. Visszafelé jobb volt úszni. Addig mormogtam, míg egyedül maradtam, fel is fekhettem a vízre. Bámulhattam az eget, mindenki ismeri az érzést. Jó, erről nincs is mit mondani. Nem akarom szépíteni a dolgot, közelíteni magam a vizekhez, folyókhoz, tengerhez. A homokot szeretem. Az erdőben és a szőlőben, a víz mellett hideg van. Mindig hidegebb, mint különben. Régi autónk van, azzal vitték át a szüleim a Duna fölötti hídon a rokonainkat a fiúkhoz 1992-ben. Bizonytalanul érezték magukat, nem részletezném, a hídon, a folyó fölött. Nem messze attól a hatalmas emlékműtől. Értettem, miért mennek. Nem tehettek mást. Ilyen kérést nem lehet visszautasítani, és mégse értettem, mert féltettem őket. Nagyon hosszú és rossz volt az a nap. Olyan, akár az a győztes asszony ott az emlékmű csúcsán. Kíméletlen. A dunai homok illatát éreztem este a konyhában, amikor hazaértek, és ellopoltam hozzájuk. Vagy csak telefonon beszéltünk? Akkor a saját konyhámban éreztem. Mindegy. Mind a két konyhát mi építettük. Erről a másik konyháról írt Szatmári, aki majd megfulladt itt Szabadkán víz nélkül. Tán éppen ott fuldoklott az elsötétített konyhában, míg ittuk a mézes pálinkát. Karácsony volt, egy évvel azután, hogy a szüleim átautóztak a Duna fölötti hídon. A férjem Szegeden karácsonyozott a Tisza mellett, a Szatmáriék Pestről jöttek haza, a Duna mellől. Csak azért mesélem, hogy megértsd, miért nincs különösebb közöm a vizekhez, a folyókhoz. Túl éles és kíméletlen, ami köztem és köztük van. Így aztán elzárkózom előlük. Nem csak erről a néhány dologról van szó, véletlen egybeesésekről. Arról, hogy az apró piros műanyagvödör a tocsogó víz mellé a kegyetlen emlékmű állt a fejemben. Egyszer azonban nagyon megérintett ez a dolog a folyóval. Egyszer a Tiszával. A Tisza partjak mesélték, azt nagyon szerettem hallgatni, ahogy a folyójukról mesélnek, talán ez is közrejátszik az egészben, a távolságtartásomban. A földerítőkkel az erdőben töltöttünk 3 napot, honvédelem verseny volt, és este tábortűz, bab és jelszavak, hogy a másit nem akarjuk, a miénket nem adjuk. Amikor ezt hallottam, a homokban ülve a fák alatt, megdöbbentem az emberi hang erejétől, az együtt kiáltott szavaktól, amelyekhez semmi közöm. A homokhoz viszont igen, azt szerettem a szőlőben, a gyümölcsösben, mikor a kutya rohangált, anyám szendvicset készített, apám megsimogatta az akácfáink törzsét. Ilyesmi dolognak gondolom a távolságot, amit meg kell tartani. Ne legyen kiáltozás, míg homokkal teli a kezem, és egyáltalán. Csak azokkal akarok lenni, akiket szeretek, senki mással beszélni se, társalogni se, inni se, és rágyújtani se. De főleg együtt kiáltani nem akarok senkivel. Nincs ehhez tehetségem. Néha érzem, jó lenne. Ha mulatozás van olyankor. Hangos éneklés, akár a jelszavak, csak hogy közben jó az érzés. Mégsem megy. Mondom, szeretem hallgatni, ahogy a tiszaiak a folyóról mesélnek. Egyszer meg is érintett, május 1-e lehetett, egyik első alkalom a mulatozással délután. A Tisza partján voltunk, akkoriban sok időt töltöttem ott, az újvidéki egyetemi évek alatt kerültem közel a Tiszához. A partjáról való évfolyamtársak, barátok, ők segítettek. Ültünk a parthoz közel, még nem volt mulatozási idő, a móka, a pálinka egyaránt sejmes volt még, és az egymás felé lazán dobott szavak is, a szerelmesek még egymásnak dőlve tépkedték a fűszálakat. Érted, délelőtt volt. Akkor kerültem közel a folyóhoz, a Tiszához. Valaki azt mesélte, és most nehogy azt gondolt, hogy szövegből még nem ismertem a Tiszát, meg a partja melletti városokat, de nem jobban, mint a tengert. Vagyis úgy, hogy nem volt hozzá közöm. Ami meg kialakult köztünk, látod, az nem édes, hanem ilyen, ahogyan most leírom. Szóval valaki arról beszélt, hogy a folyón följebb régen porondok voltak. Hát így lett közünk egymáshoz a Tiszával. Aztán láttam is egy könyvben azokat a porondokat, és sok más gyönyörűséget is. Rácsodálkoztam és hagytam, mert nem az enyém, legbelül nem az. Így nincs is jogom hozzá, nincs annyira, mint a homokhoz és a humuszhoz. És nekem fontos, hogy amiről írok, az teljesen az enyém legyen, ahogyan én is az övé. Nincs már idő, és nem is fontos, hogy kiderüljön, így van-e. Ezért most nem részletezek, csak átfutok néhány emléken, mintha azonos volna a jelentősége annak, amikor közöm lett a Tiszához, és amikor csak arra kellett, hogy tudjam, haza akarok menni, a vízpartról az egyhangú sárga hőségbe. Ahogy ott feküdtem a folyópartján május 1-én, tetszett, ahogyan a folyópartiak meséltek, különösen a porondokról. Ebben a szóban minden benne. Érted? A színek és lélegzet elállító csodavárás, a vadállatok szaga orrodat facsarja, beleragad a vattacukorba. És homok, por, apró kavics, és abból képződött zátony, homok vagy kavics zátony. Elképzeltem, ahogyan begyalogolhatni a porondokig, fotókon láttam, lehet csak eszembe jutott, s nem képzeltem el semmit. A homokig, a felszínre került folyófenékig. Megérinteni, tapintani, üldögélni a folyófenéken, küzdelem nélkül a porondon. Nyugalom. Akkor nagyon megszerettem a Tiszát, hogy voltak porondjai. Ha nem építik a gátat, ma is vannak. Lehet rosszul mondom, de nem érdekelnek a részletek. Már nincsenek porondok. Még egyszer nagyon megérintett ez a dolog a folyóval. Egyszer a Dunával is. Akkor is arról volt szó, hogy valami már nincs meg. A vizekhez, a folyókhoz ilyen dolgok kötnek engem. Így aztán nincs különösebb közöm hozzájuk. Sok időt töltöttem a Duna partján, nem a telep felől megközelíthető részen, inkább a két híd közötti szakaszon. Erről nincs mit mondani, az a rész esett közel az egyetemhez. Márciusban lent jártam Újvidéken, a könyvkiadóba kellett mennem, azért mondom, hogy tud. Nem magamtól szántam rá magam az útra, egyáltalán nem akartam lemenni. Az utóbbi években megváltoztam. Régebben mindent azonnal eldöntöttem és meg is csináltam. Most meg alig jutok el addig, hogy megtegyek valamit, csak mérlegelek, fölkészülök. Ízesebb az élet, hát azért. Korábban érkeztem, lementem a partra, akkor már volt egy csomó fényképem is, ismerősök küldték Újvidékről, meg a kiállítást is láttam a hidakról, amelyek fölött elfolyik a folyó. Nem akarok én erről hosszan beszélni, részletekhez nincs is jogom. De nem volt egyszerű az a séta, és nem is azt láttam, amit mégis. A csonkokat, a darukat, az úszóhídon zajgó tömeget, rohant a folyó, pedig nyugodt volt. Mégsem. Aztán rájöttem, a szemem rohant. Végig rohant a Péterváradi vár irányából addig a pontig, ahol a hármas busz felzöttyent a hídra, és azért rohanhatott így végig, mert semmi nem akasztotta meg, nem ékelődött a szemembe a híd, olyan volt a folyó, mint lent Gyerdápnál, nem a vadsága, de a szabadsága. Nem önmagához és a természethez viszonyítva, hanem hozzám, az én szememhez, aki megszoktam, hogy nem az égbe vesző folyót látom, hanem a híd vas szerkezetét. A vizekhez, a folyókhoz nincs különösebb közöm, ezt mondtam. Nem akarom, hogy legyen, mert kínzó és fájdalmas. A homokhoz van, és a humuszhoz, ami érinti a kezem. Most minden megváltozott. Eddig is tudtam, hogy folyót érintek, ha homokot morzsolok, de nem közvetlenül. Érted? De most már igen. Közvetlenül ér hozzám, égeti meg a bőröm. Itt kezdődik a történet. Érinti meg egymást a két folyó, hát abba hagyom.
Thank you. Farkas Béla a délvidéki magyar festészet különös, társtalan alakja volt. Több szempontból is. Művészként, emberként, egyaránt. Emberi alkotói attitűdjének teljes megértéséhez ismernünk kell a kor viharos eseményeit, hiszen sorsát és életérzését alapvetően befolyásolta az első világháború, valamint a délvidék anyaországtól való elcsatolása. Ezeket a traumákat sohasem tudta kiheverni, s a második világégés küszöbén önként távozott az életből.
A tántoríthatatlan szecessziós. Béla Duránci Farkas Béláról írt monográfiáját Szombati Bálint böngészte át és írt róla rendhagyó méltatást. Szombati Bálint írását Virág István olvassa fel.
Furcsa megállapítással kell kezdenem. A délvidéknek, pontosabban Vajdaságnak már lassan évtizede nincs aktív magyar művészet történésze, csak magyarul is tudó. Ezeknek egyike a szabadkai Béla Duránci, aki otthonosan legalább akkora jártassággal mozog a magyar művészet történetben, mint a jugoszlávban. Nem kívánom felsorolni a helyi magyar művészek munkásságának dokumentálásával kapcsolatos érdemeit, ezért csak egyik utóbbi jelentős teljesítményét emelem ki. Neki jutott a központi szerep az 1996-ban realizált Nagybánya és a Vajdaságiak című történeti tárlat lebonyolításában és az azt kísérő katalógus művészet történeti pallérozásában. Duránci legfrissebb publikációja egy már régóta hiányolt adósságot törleszt, hiszen a század első fele egyik méltatlanul elfeledett művész egyéniségének munkásságát dolgozza fel. A legjellegzetesebb délvidéki szecessziós festő ópusának összegezésével lényegében kikerekedik Duránci a ma hivatásszerű programja, amelyben a Vajdaságban található magyar Art Nouveau csúcs teljesítményeit lajstromozza. Ezek közé tartozik a régióban található magyar építészeti szecesszióval foglalkozó korábbi kötete is. Farkas Béla a délvidéki magyar festészet különös, társtalan alakja volt. Több szempontból is. Művészként, emberként, egyaránt. Emberi alkotói attitűdjének teljes megértéséhez ismernünk kell a kor viharos eseményeit, hiszen sorsát és életérzését alapvetően befolyásolta az első világháború, valamint a délvidék anyaországtól való elcsatolása. Ezeket a traumákat sohasem tudta kiheverni, s a második világégés küszöbén önként távozott az életből. Farkas életművének összegezését több minden, de leginkább az hátráltatta, hogy életében egyetlen önálló tárlata sem volt. Posztumusz kiállítását 1961-ben a Szabadkai Városi Kiállítóteremben rendezték meg. Az 1996-os Nagybánya és a Vajdaságiak című történeti visszatekintésen 16 képe volt látható. Alkotásai a Szabadkai Városi Múzeum és a Vinko Percsics Helytörténeti Galéria kollekciójában, a Kecskeméti Katona József Múzeumban, valamint magángyűjteményekben vannak. A monográfiában 34 olaj, tempera és pasztell képét reprodukálták. Farkas életének és ópusának korábbi kutatói, Gajdos Tibor és Vojnics Géza többször hangsúlyozták, hogy tanulmányainak helye és ideje nem dokumentálható. Ami biztosra vehető, az Iványi Grünwald Béla vezette kecskeméti művésztelepen való részvétele alapvetően meghatározta tájékozódását és művészet felfogását. S bár saját állítása szerint nyaranta Nagybányán is megfordult, kétségtelen, hogy a kibontakozódó farkasra elsősorban Iványi Grünwald dekoratív stilizáló, túláradóan polgári, dekadens és elvágyódó piktúrája volt döntő hatással. 1915-ig datálódó korai korszakából Duránci mindössze 6 elemzésre alkalmas képét vehette Lajstromba. Az új impresszionistákkal rokonszenvező és a neósokkal is kapcsolatban álló farkas a háborúból lelki rokkantként, alkoholistaként és kábítószerélvezőként tér vissza. Életérzésének alaphangját a hanyatló világgal való azonosulás allőrjei adják. A letűnőben levő s az elcsatolás folytán szellemi központját vesztett kiforratlan délvidéki polgárság, bohém, arisztokrata származású festőjeként képtelen tudomásul venni a gyökeres társadalmi politikai változásokat, arra pedig végképp nem alkalmas, hogy kapcsolatokat létesítsen a délszláv kultúrszférával. Művészi világát a valóságtól való menekvés kísérletei formálják, s fokozatosan a maga kreálta álomvilág fogjává válik. Bár kétségtelen, hogy fogékony az újra, megkövültnek mondható dekoratív szecesszió stílusán sohasem lesz hajlandó változtatni. Arról, hogy a szecesszió már nem válhat nemzeti művészetté, nem hajlandó tudomást venni. Így hát szinte törvényszerűen rekesztődik ki a szervezett művészeti életből. Farkas alakját előbb Balázs Béla örökíti meg naplójában, majd Sinkó Ervin szinte dokumentáris hitelességgel ábrázolja Optimisták című történelmi regényében Sásdi Bandiként. Az előbbi farkasról és köréről azt írja, hogy a szkeptikus kriticizmus melankóliájával játszó iskola példái a dekadenciának. Sinkó pedig a következő leíró jelenettel, mintha csak aláhúzná Balást. Nap-nap után ugyanazon a kávéházi pamlagon üldögélt, szivarral a fehér kezében, hátravetett fejjel, s a kék szeme tágra feszülten merett a távolba, a saját asztaltársasága és a többi nagyszámú zajló kávéházi vendégek feje fölött. Azt állította, hogy gondolatban ilyenkor a képeit festi, és beérte azzal, hogy vágyódjék az idő után, mikor majd a benső víziókból megtapintható vásznon festékszagú valóságok lesznek. Ezek a festékszagú valóságok viszont csak laza szálakon kötődnek az igazi valósághoz, tekintve, hogy Farkas nem a természet utáni motívumokból építkezik, hanem látomások alapján, amelyek csak felszínileg, pontosabban kontúrjaiban hasonlítanak a természet elemeire. Színeinek már nem sok közük van a külvilág koloritjához, hiszen mesterségesen felajzva, kábult állapotban nyúl az ecsethez, így képeit szemlélve nem egyszer az a benyomásunk, hogy negatív színfelbontásban láthatja a maga kreálta művilágot. Érzelmeket, hangulatfutamokat, lélekállapotokat visz vászonra, amelyen a természet motívumai csak tudathasadásos színpadi kulisszák, a letűnt világ utáni nosztalgia félre ismerhetetlen jelei. Amint hogy jelei a két világháború közötti időszak tartós létbizonytalanságának és annak a kiábrándultságnak, amit a határon túlra szakadt magyarok élnek át. Farkas delíriumos, ködös állapotban alkot. Ám, mint ahogyan Duránci többször is felhívja rá a figyelmet, egyetlen képére sem fogható rá az alkoholos, kábítószeres dekoncentráltság. Nem látható rajta a reszkető kéznyoma. Másokétól határozottan megkülönböztethető stílus művelője, egy sajátos mennyei pokol megálmodója, aki alig néhány képét festi modell után. Mindent a költői képzeletre, a belső víziókra bíz. Mint egy tragikus jelzésként mindvégig megőrizte a meghasonlottság béklyújéba vert alkotó jellegzetességeit. Hogy Farkas helye hol van a délvidéki magyar festészetben, azt most már tudjuk. De hogy hol van a kor összmagyar művészetében, erre Duránci sem ad megbízható választ. Egyéni stílusát tekintve, kikkel hozható kapcsolatba a szecesszión belül, kik voltak, lehettek tágabb szellemi rokonai. Ezek a kérdések még mindenképpen tisztázásra várnak, a feleletet pedig a magyar művészet történetnek kell megfogalmaznia egy az adott korstílust érintő összegzésen belül. Addig is kénytelenek vagyunk beérni azzal, hogy az úgynevezett pesti körhöz tartozott Olá Sándorral, Várkonyi Józseffel és a szobrász Baranyi Károllyal egyetemben, kiknek munkásságát a hagyományhoz való kötődés jellemzi. Farkas felfogása egyedül ezen a ponton találkozott kortársaival, amúgy minden másban különbözött tőlük, vállalva a magányos művész megpróbáltatásainak valamennyi tehertételét, így a legsúlyosabbakat is, melyek öngyilkosságba kergették.
Hangos könyvet sugároztuk, kedves hallgatóink. Lovas Ildikó prózáját, Szlákó Angela, Szombati Bálint kritikáját Virág István olvasta fel. Végen László könyvéről a műsor szerkesztője, Fekete J. József mondott ismertetőt. A hangfölvételező Hám Károly volt. A viszont hallásra a hangos könyv következő számában.